Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat az Ígéret Földje című műsorban. Zsidóság és kereszténység közös gyökereiről beszélgetünk. Dr. Róna Tamás főrabbi úrral, az Országos Rabbi Testület elnökével szeretettel köszöntelek téged is.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy itt lehetek veled.
Két héttel ezelőtti adásunkban az őszi ünnepekről volt szó, így például a zsinagógai újévről, az engesztelés napjáról és a sátoros ünnepről. Ezek kapcsán viszont olyan bőséges tartalom volt, hogy nem is jutott idő néhány kérdésnek a föltételére, úgyhogy ebben a mai műsorunkban az őszi ünnepekhez kötődően inkább apróságokról beszélgetnénk, de azért valószínűleg ezeknek is meg lesz a tartalma. Az egyik kérdés az úgynevezett 25 órás böjt. Ez miért 25 óra, miért nem 24? Katolikus körökben, ha böjtről van szó, az általában ugye egy napot jelent, tehát tulajdonképpen reggeltől estig megvannak a szabályok, de hát másnap már úgy lehet fölébredni, hogy az ember mehet reggelizni. Tehát, hogy úgy fizikailag is, élettani szempontból is, meg spirituálisan is mit jelent, mik ennek a részletei és a tudnivalói?
Igen, először az okokat kell, hogy megvizsgáljuk, tehát, hogy mi vezetett oda, hogy a bölcsek úgy döntöttek, hogy nem elég a 24 órás bőt, hanem egy napon túl kell, hogy ez nyúljon. Ez vissza kell, hogy kanyarodjunk az időszámítás előtti 6., 5., 4. század magasságába, adott esetben 2500 évet kell, hogy visszaszaladjunk az időbe, és rögtön jön a kérdés, hogy vajon hogyan tájékoztatták a vallási döntéshozók, legyen a főpap, a papság, a közösséget, hogy melyik ünnep mikor jön be pontosan. Mert hogy nem volt nyomtatott kalendárium, se digitális kalendárium. Tehát ezt onnan tudták, hogy mindig kihirdették, adott esetben egy héttel, két héttel az ünnep bejövetele előtt a pontos időpontokat. És ezt a nép, a közösség megismerhette. Képzeljük azt el, hogy ezek a kihirdetések, ezek természetesen működtek mondjuk egy városon belül, de mi volt mondjuk a tanyavilágban, vagy a faluvilágban? Persze, futárok elvitték ezeket az üzeneteket, de ez maga még kevés volt, és nem biztos, hogy időbe odaért. Tehát ugye egészen más volt a közlekedési rendszer, alig volt út. Tehát ha belegondolunk abba, hogy mondjuk Gaja tetőn van több ilyen kiránduló ösvény, és hogyha ilyen kiránduló ösvényekből indulunk ki, akkor ezek a kiránduló ösvények is elő vannak már készítve a kirándulóknak. Igen ám, de 2500 évvel ezelőtt volt egy vagy két úgynevezett főút, amik valójában kereskedelmi főutak voltak, hogy a kereskedő karavánok kevesebb nehézséggel szembesüljenek, és így egy picit gyorsabban érjenek A pontból, B pontba, az egyik városból a másik városba. De hogyha valakinek kisebb településeket is el kellett érni, és egy nagyobb térben számos ilyen települést meg kellett, hogy járjon, akkor ha belegondolunk abban, hogy mondjuk van egy 20-25 ezer négyzetkilométeres terület, amit mondjuk 10 embernek kell, hogy végig járjon, úgyhogy minden egyes települést érint, azok nem napok, hanem akár hónapok. És ebből kifolyólag, hogy ezt a folyamatot tudják gyorsítani, föl voltak építve Izraelben és Júdeában egyaránt nagy mágia rakások, amiket akkor gyújtottak be, hogyha új hónap jött, vagy amikor a hold elfogyott teljesen, tehát a hold újulásának a pillanatában, hogy ezzel is segítsék a távolabbi és a még távolabbi közösségek tagjait, hogy tudják azt, hogy mikor jön egy ünnep. Na most ezek a mágiák, ezek általában valamilyen magaslati pontra voltak fölépítve, és ha nincsen előteljes domborzati tényező, akkor akár 10 vagy 20 kilométerre is láthatóak a fények. Legjobban a vizeken tudunk erről meggyőződni, amikor tényleg akár 20 kilométerre is tiszta időben az ember elláthat. Na most ezek a mágiák olyan nagyok voltak, és olyan pontokon építették, hogy minél távolabbról is lehessen őket látni, és itt nem 4-5-6 mágiát gyújtottak meg, hanem egy láncot, tehát egy mágia láncot gyújtottak meg, ami minden irányba elindult, egészen az ország határáig. Na most, nagyon érdekes, tudjuk azt a történelmi szövegekből, illetve a szentírási szövegekből egyaránt, hogy hamis tüzeket is gyújtottak, pontosan azért, hogy megzavarják, hogy ne tudják, hogy melyik ünnep pontosan mikor van. Ebből kifolyólag úgy döntöttek a bölcsek a hamis tüzek gyújtása véget, hogy duplázzák meg az ünnepeket, tehát például nem olyan régen ért véget Rosh Hashanah, a zsidó új év, ami hivatalosan csak Tisri elseje volt. Igen ám, de úgy döntöttek a bölcsek, hogy akkor az legyen megduplázva, és legyen elseje második, hogy biztos, hogyha hamis tüzek is vannak, akkor is a zsidó közösség tagjai meg tudják ünnepelni időben ezt az ünnepet és a hozzátartozó eseményeket. Ez ugyanúgy igaz Szukotra, ugyanúgy igaz Peszachra, egyedüli egy ünnepre nem igaz, az Sávuot, ugye a pünköst, ugye Peszach az a kivonulás ünnepe. Miért nem igaz pünköstre? Mert hogy Peszach utolsó napjától számítva 7x7 teljes hetet kellett számolni, és az 50. napra esett pünköst, azaz a tóraadás ünnepe, azaz héberű Sávuot. Ergo, azt pontosan tudták, de mégis ennek ellenére úgy is fönnmaradt ez az elnevezés, hogy ez a szétszórattatás ünnepe, mert hogy annak ellenére, hogy lehet tudni, hogy mikorra esett az ünnep, és pontosan számmal lehet követni, ennek ellenére az is kétnapos lett. Egy ilyen tórai ünnep nem lett kétnapos, mert az böjt, az Jom Kipur. Ugye az engesztelés napja a hosszú nap, vagy a szombatok szombatja, mert hogy mindezek a néven ismeretes az ünnep, úgy döntöttek a bölcsek, hogy ezt is át kell léptetni a 24 órán túl, tehát hogy ne egy nap legyen, és hogy egészen biztosan valaki 24 órát böjtöljön. És egészen bizonyosan, hogy legalább egy napon keresztül az angyalokhoz váljon hasonlatossá. Mert ugye az angyalok azok, akik nem esznek, nem isznak, és a jótevő legközelebbi szolgálat tevői. És ilyenkor mi a teremtett emberek rájuk szeretnénk leginkább hasonlítani, és azért vagyunk fehérbe, ami egyben a gyásznak és az ünnepnek is a színe, hogy a büntelenséget, a tisztasságot jelképezze. Na most, a bölcsek ezek alapján, a kialakult szövedék alapján hozták meg azt a döntést, hogy mind Jom Kipur esetében, mind Tisza B'Av esetében, ugye Tisza B'Av az a szentély, az első és a második szentély pusztulásának a gyásznapja, ahol szintén 25 órás böjt van, és ez a két nap, ahol túl kell, hogy lógjon az egy teljes napon, és ezt a bölcsek úgy fogalmazták meg, hogy a napnak egy kisebb, de látványosan meghatározott egysége az óra, ezért egy órával legyen hosszabb a böjt nap, hogy bizonyosan a böjt feltételeit tudja mindenki teljesíteni. Azt írja a Tóra, hogy initem nafsotechem, azaz sanyargassátok lelkeiteket. Ez egy nagyon izgalmas gondolat, mert hogy mindenki, aki böjtölt, tudja, hogy bár ez komoly fiziológiai terhet is ró a szervezetre, de bármilyen furcsa, a lélek és a szellem sokkal könnyebben emelkedik el ettől a teremtett anyagi világtól, és olyan megérzéseink, rálátásaink, ihletettségünk lesz, amely a lelket viszont olyan magasságokba tudja emelni, amely egészen más perspektívát ad. Nem véletlenül számos olyan közösség van, ahol mondjuk akár minden héten van egy böjtnap. vagy egy bizonyos fajta bőjt, vagy konkrét bőjt. A Misnából tudjuk, hogy ha valamilyen csapások voltak a világban, akkor ott a közösség vezetése elrendelt egy olyan bőti sorozatot, aminek az volt a neve, hogy Jomhamisi, Jomséni, Jomhamisi, vagy Jomséni, Jomhamisi, Jomséni. Azaz, a Jomhamisi az csütörtök, a Jomséni meg hétfő. Tehát vagy úgy ment, mindig három bőjt volt, csütörtök, hétfő, csütörtök, vagy hétfő, csütörtök, hétfő. Ez azt jelentette, hogy napkeltétől napnyugtáig nem lehetett ételt és italt fogyasztani, és hát hisszük azt, hogy a bőti megtisztuláson keresztül az embernek jön olyan megérzése, ráérzése, meglátása, rálátása, hogy adott esetben egy csapást lehessen segíteni, hogy az véget érjen, illetve párhuzamosan a világ alkotója látja a megtérésünket, és ezáltal hamarabb ér véget egy-egy ilyen csapás. Szóval ez nagyon izgalmas teret nyit ki, hogy miért is van szükségünk a böjtre, amikor az ember böjtöl, a hagyományunk szerint az úgynevezett 25 órás böjtök, azok munkaszüneti napok. Na most, hogyha az embernek nem is kell dolgoznia, de nem is eheti hat, és valamivel ki kell töltenünk a napot, és az milyen jó, hogy akkor az ember imakönyveket olvas, szentírási szöveget olvas, és ez egy picit olyan, mint amikor bemegyünk a templomba, bemegyünk a zsinagógába, van egy különleges alkalom, és az emberek megérkeznek, hozzák magukkal a hétköznapok gondját, baját, a figyelem adott esetben ott van, hogy jaj, a gyerekkel most mi van, jaj, el kell menni az orvoshoz, jaj, mi lesz a sárga csekkel, és sok-sok ilyen jaj van, ami válunkon. És aztán jön mondjuk a kántori ének, gyönyörű orgona kísérettel, és az embereknek ezeket a terheket egyszer csak valami így lesöpri a vállukról, és a lélek, a szív és a szellem ajtajai elkezdnek kitárolni. És amikor ez kellően elő van készítve, akkor jön a pap, jön a rabbi, és tudunk egy olyan gondolatsort mondani, amit mindenki magával fog tudni vinni. Na most a böjt az a saját fizikai létezésünk templomának egy ilyen ajtónyitása, mint amilyen a kántorének orgonával.
És milyen szabályok vonatkoznak erre a 25 órára? Tehát azért gondolom valamit biztos lehet fogyasztani, vagy erősíteni magunkat, vagy semmit?
Igen, erősíteni lehet magunkat előtte és utána étellel és itallal, alatta viszont nem. Tehát a böjt az konkrétan azt jelenti, hogy ebben a 25 órában nem eszünk, nem iszunk. Természetesen, ha valaki gyógyszert szed, és be kell vennie a gyógyszert, és olyan mellékhatásai vannak, hogy fizikai sérülést okozna, hogyha ő nem enne rá, akkor természetesen az élet megóvásáért van külön vallási törvény, amely ezzel foglalkozik, és nem megengedi, hanem kötelezi, hogy egyen, mert az ünnep nem tehet kárt a mi fizikai valónkba. Miért? Ugye a fizikai testünk az a hagyományunk szerint az nem a miénk, azt mi megkaptuk megőrzésre. És a feladatunk az, hogy minél jobb állapotba tudjuk tartani. És majd, amikor a Jóteremtő dönt felettünk, akkor ő úgy is meghozza majd a megfelelő döntést. De addig is nekünk meg kell őrizni. Na most, hogyha valaki betegséggel küzd, akkor adott esetben leggyakrabban nem is szabad böjtölni, hanem akkor mi hamarabb meg kell gyógyulni. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az alapelveket hordozzuk. Ha valaki áldott állapotban van, vagy kisbaba van a háznál, akit ugye etetni kell, szoptatni kell, akkor az is egy egészen más történet. Hogy mondjak itt egy zárójeles dolgot, direkt így a példa szélsősége mutatja azt, hogy mennyire fontos az életvédelme, tehát, hogyha van egy állapotos anyuka, és a szomszédnál mondjuk hurkakolbászt készítenek malacból, ami ugye tilalmas, és megérzi az illatát, és azt mondja, hogy ha ő ebből nem tud enni, akkor ő bele fog halni, meg fog betegedni, akkor kell, hogy egyen belőle. Tehát, hogy akkor kötelességünk őt megetetni nem kóser ennivalóval, mert hogy az életvédelme, hogyha van egy áldott állapotban egy kismama, akkor az ő magzata nem véletlenül van ez a rákívánás, és ez nagyon fontos, hogy ez az életvédelmének a része. Mondok megint valami egészen más. A középkorban volt egy rabbi fejedelem. Úgy hívták őt, hogy Rambam, Rabbi Moisheben Maimonides, ő Kordobába született, és hát gyakorlatilag a kalifának lett az udvari orvosa, és egy egészen elképesztő életutat járt be, gyakorlatilag egy igazi polihisztor, csillagász, matematikus, orvos, jogász, vallástudó. És ő írja azt, hogy több ügyben keresték meg, és az egyik ügy az arról szólt, hogy ebben a korban nagyon komoly egészségügyi problémát okozott, ha valaki vérszegénységben szenvedett. Valaki így születik, van, akinek valamilyen betegség váltja ki, vagy valamilyen vitaminhiány, vagy valamilyen emésztési probléma, tehát számos folyamatnak a végeredménye lehet az, hogy valaki vérszegényé válik, és ez konkrétan, ez a középkorban, ez egy halálos betegség volt, mert hogy nem nagyon tudtak vele mit kezdeni, és megkeresték Maimonidest ezzel a kérdéssel, Rambamot, hogy van valaki, aki egy hölgy, aki vérszegény, és ebben a korban a vérszegénységet úgy gyógyították, hogy nem volt transzfúzió, vagy legalábbis nem volt ismert a nagy közönség előtt. Tehát mondjuk a kínai orvostudomány a 10-11. Században már ismeri ezt a kifejezést, de mondjuk a bevett európai orvostudományban ennek még nincsen nagyon tapasztalati alapja, úgy, hogy ebben az időben a legfejlettebb tudományosságnak azt gondolom, hogy a fellegvára az Andalúzia volt. Tehát itt a mór birodalomnak a szellemi magassága egészen elképesztő. Tehát, hogyha megnézzük a 19.-20. század elejei legkiválóbb magyar költőinket, akkor nézzük meg, hogy ezekben a költeményekben hány mór verselőre, íróra és költőre hivatkoznak. Fogunk csodálkozni, mert hogy nem egy, nem két név fog előkerülni. Na most megkérdezik Maimonides, hogy mit csináljanak ezzel a hölgyel, mert hogy ebben a korban egyetlen egy gyógymód volt, disznóvérrel kellett itatni a beteget, így gyógyították. És ugye nagyon fontos, hogy a zsidó vallás kategórikusan tiltja nem csak a disznónak a fogyasztását, mert tisztátalan állat, hanem a vérfogyasztását is, mert hogy abban lakik a lélek. És ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és erre készül egy olyan rabbinikus válasz Maimonidesztől, ugye ez egy levelezés formájában maradt fönt, ami létezik, és az eredeti dokumentum az még valamikor Madridban a királyi könyvtárba volt megtekinthető, ami arról szól, hogy Rambam, azaz Maimonides ebbe az egy konkrét esetbe megengedi az úgynevezett pikuach nefes, a lélek, azaz az életvédelme véget, hogy az a hölgy, amit az orvos előír napi adagot, hogy disznóvért el kell, hogy fogyasszom, azt meg kell, hogy igya, mert hogy ezzel lesz az ő élete megmentve. És ez egy picit tükrözi azt a helyzetet, ahonnan kiindultunk, hogy ugye mit és hogyan lehet csinálni a bőjtben. Ugye vannak általános alapelvek, ezeket úgy mondják héberül jogi terminológiába, hogy klál, de egyére szabva, amikor mondjuk tényleg valakinek a létezését kell védeni, akkor akár 180 fokba születhet arra a konkrét esetre, arra az egy adott dologra egy szöges ellentét.
Ezzel együtt az ivásnak a tilalma az elég keménynek tűnik 25 órán keresztül, tehát ez a vízre is vonatkozik?
Azért nagyon kemény, mert a kedves hallgatóknak abba kell belegondolni, ha van egy csodálatos hangú kántorunk, vagy egy jó hangú lelkész kollega, akkor az konkrétan Jom Kipur bejön, mondok egy időpontot, mondjuk 18.34-kor, 19-kor elkezdik az Isten tisztelet, és mondjuk 19 órától este 10-11-ig felhangon, recitálva, hagyományos dallammal énekel. Nem iszik, nem eszik. Hazamegy, lefekszik egy pár órára, és másnap reggel 7-8-9 órától, melyik közösségben mikor kezdenek, kezdődik az úgynevezett davenolás, kezdődik az úgynevezett imádkozás, és tart mondjuk 9 órától 3-ig. 3 órától megint van egy vagy másfél óra szünet, és mondjuk 4:30-től 7-ig folytatódik. Na most, aki komoly gyakorlatot szerzett, hogy milyen, hogyha valakinek egy órán keresztül közepes hangerővel kell énekelnie, akkor az egészen biztos, hogy valahol ennek a folyamatnak a felénél kezd elmenni a hang. Nem véletlenül, hogy ezeket az ünnepeket több szakember végzi. Tehát adott esetben van egy darab rabbi, van egy darab kántor, van egy darab előimádkozó, van egy darab tóraolvasó, és van egy darab közösség küldötte. Tehát azt mondom, hogy mondjuk egy zsinagógai közösségen belül, ahol egy pár száz ember imádkozik, ott van legalább 5-6 olyan szakember, aki ezt a körülbelül 14-16 órás folyamatos recitálást megosztja egymás között. De közben enni inni nem lehet. Természetesen, ha valaki rosszul van, hát az egy másik történet. Ha valaki érzi, hogy elkezd szédülni, az is egy másik történet. Tehát akkor le kell ültetni, kell neki egy pici innivalót adni, egy pici ennivalót. Tehát ezekre oda kell figyelni, de alapesetben nem eszünk és nem iszunk. A Talmud hozzáteszi, ott van egy vita, hogy melyik az az adag mennyiség, ami nem számít étkezésnek, hogyha valaki nagyon tartani akarja, de mondjuk 50 éve ő minden nap úgy kell, hogy megiszik egy fél deci kávét. Mert az ő érrendszerének, ritmusának, fiziológiájának ez egyfajta ritusa, és emellett egy olyan szükséglet, hogy onnantól kezdve a motor kap üzemanyagot, és tud működni, enélkül nem. Ebben az esetben két mértékegységet különböztet meg a zsidó hagyomány, az egyik az úgynevezett zájt, amely az olivabogyó mértéke, az nem túl nagy, és bár vannak olivabogyóból ilyen mutáns, óriás darabok, és vannak egészen picik, hát ez a kisebb felé tendál, tehát nem az ember tenyerének a felényi olivabogyókról beszélünk, hanem a kisebbekről, illetve van egy nagyobb mértékegység, ez pedig a tojás. És itt sem a struc tojást kell elképzelni, hanem egy egyszerű kis tyúknak a tojását, tehát hogyha valaki szeretné tartani a böjtöt, de úgy érzi, hogy baj lehet, akkor ezekben a nagyságokban azért a hagyomány fölajánl egyfajta mozgásteret.
Egy 2000-2500, akár 3000 éves hagyomány és lelkiség részletesen kifejtve időben is elég sokat igényel, úgyhogy hát nagyon fogy az időnk. Ezekkel az őszi ünnepekkel foglalkozunk még tovább, és az a kérdés merült fel bennem, hogy ezek milyen napra esnek. Ugye, hogy kicsit magyarázzam a kérdést, a katolikus egyházban is bizonyos ünnepek, hát definíció szerint vasárnapra esnek, és ezeknek mondjuk ugye a megünneplésével nincs is különösebb gond. Mindig az okozza a nehézséget, amikor valami nem vasárnapra esik, és hát ilyen ünnepek is persze vannak, például ugye a karácsony, amelyik ugye fix dátumhoz kötődik, és ugye érdekes, hogy a rendszerváltozás előtt, tehát még a kommunista érában ezen úgy próbáltak segíteni, hogy nem egy esetben ezeket az ünnepeket a következő vasárnap ülte meg az egyház. Na hát tulajdonképpen az a kérdésem, hogy nyilván nálatok is vannak ünnepek, amelyek szombatra esnek, de talán vannak olyanok is, amik nem. Volt-e esetleg ilyen ügyeskedés, főleg mondjuk az előző rendszer idején, vagy hát egy pár percünk van már csak, tehát, hogy szabályozzátok, vagy hogyan oldjátok meg az ünnepeket akkor, amikor az esetleg nem hétvégére, vagy nem szombatra esik.
Az időszámítás előtti első századnak a végén él második Hillél. Második Hillél véglegesíti a zsinagógai naptárt, amit luachként ismerünk, és gyakorlatilag ez a zsinagógai naptár a Tóra alapján minden egyes ünnepnek konkrét időpontja van. Tehát van itt egy zsinagógai hónapokból álló kalendárium, és mondjuk a Pesach, az Egyiptomból való kivonulás, a rabságból a szabadságba való átlépés ünnepe, az minden évben Nisszán hónap 15-ére esik. Mindig. Most, hogy az szerda lesz, vagy péntek este, ezt az aktuális Gergely naptárral való összesimítás során fogjuk látni, de le van írva például, hogy Pészak ünnepe a tavasz első hónapjába kell, hogy legyen. Tehát az mindig úgy szokott esni, hogy a zsinagógai ünnepeknek van az időjáráshoz is konnotációja, és a mezőgazdasághoz is. Ebből kifolyólag egy nagyon konkrét tér szövődött az ünnepek köré, amelyek nagyon kategórikusan és pontosan meghatározzák, hogy az ünnepek mikor kell, hogy legyen, és amikor a zsinagógai ünnep esik, akkor van. Ellenben. Vannak böjt napok. Például lehet olyan, hogy mondjuk Eszter böjtje. És ha Purim vasárnapra esik, akkor ha szombatra esne Eszter böjtje, akkor azt el szoktuk tolni. Akkor az mondjuk csütörtökön van. Vagy a következő hét hétfőjén. Tehát ha valami nem annyira erős, hogy mondjuk egy szombatot fölülírjon, tehát mondjuk a szombatot a hosszú nap, vagy a zsinagógai új év tudja egy picit átalakítani, amikor valami vallásjog szerint egy picit könnyebb, vagy egyszerűbb időponthoz érünk, akkor abban lehet ilyen mozgás.
Nagyon rövid az időnk, de ezekkel az ünnepekkel kapcsolatban került még szóba a jubileumnak a fogalma, ami ugye nem is egyszerűen csak évfordulót jelentett, hanem hát komoly közgazdaságtani, vagy olyan hatása is volt, hogy hát ilyen kölcsön ügyletekbe akkor hogy fog bele az ember, hogyha ezeket a jubileum felülírja, hogy működött ez a régmúltban, de hát persze azért az is érdekes, hogy ma van-e ennek folytatása, vagy hogy tartjátok ezeket a jubileumi éveket, időszakokat.
Hát ugye a jubileumnak a héber gyöke az a jóvél, ami az 50. év. Ugye ezt 7x7 darab smita év előzi meg, ez az úgynevezett föld éve, amikor a földet pihentetni kellett. Tehát eltelt 6 év, és a 7. évben nem volt szabad beszántani a földet, nem volt szabad bevetni a földet, hanem amit adott, vagy ami a fán termett, az gyakorlatilag mindenki vehette igénye szerint. Az is egy érdekesség volt, hogy a kölcsönöket azt vissza kellett adni a 7. év lejárta előtt, mert a 7. évben aki kölcsön adott, az elveszítette a pénzét. Erre jött második Hillelnek a proszbul nevezetű vallási döntvény, ami azt jelenti, hogy valaki a két fél aláírja, akkor a 7. évben sem veszik el ez az összeg, hanem az illetőnek vissza kell, hogy adja. Ha valaki adós rabszolgává vált, illetve adós szolgává, akkor a 7. évben el kellett, hogy hagyja az ő urát. Ha ezt nem tette meg, akkor az a fül, amely hallotta és ismeri a Szinájhegyi kinyilatkoztatást, hogy a teremtett ember csak az örökkévalót szolgálhatja, akkor azt a fület, akinek a tulajdonosa embert akar szolgálni, meg kell jelölni, oda kellett vinni az ajtófélfához, és ki kellett lukasztani a fülét, ezzel jelezve, hogy Eved Olam, ő egyfajta örök rabszolgaságot vállalt magára, ami nem igaz, mert hogy a 49. évvel, tehát amikor a 7x7. Év lejár, tehát ugye a 7. év, a 49. smita év, az ugye erről szól, amit most végigmondtam is. Ahogy a smita év kimegy, rögtön jön az 50. jóbél év, amelynek a lényege nem más, mint hogy a föld tulajdonok visszaszállnak az eredeti tulajdonosra. Tehát amikor Józsué korában a törzsek megteszik a honfoglalást, és föl lesznek osztva a földek, akkor van egy, azt gondolom, egy nagyon fontos, egy ilyen szociális deus ex machina. Ami azt jelenti, hogy maximum 49 évre tudta valaki a földjét eladni, de az 50. évben az eredeti család, eredeti ágára mindig visszaszálltak a földek. És ha valaki rabszolga volt, vagy eladta magát szolgának, és már ki volt lukasztva a füle, akkor is a jóbél évben el kellett, hogy hagyja a szolgaságot, és ő felszabadult, ha akarta, ha nem. A jóbél év rengeteg különlegességet tartalmaz, rengeteg izgalmat, én most csak egy-egy rövid gondolatot bátorkodtam megemlíteni.
Ez a következő ilyen év.
Ugye Smita év nem olyan régen volt, és mindig egy picit ugye előre nézzük, de hogyha bárkit érdekel, akkor egy mozdulattal fölmegy a Google-re, és a Google-nek van egy olyan képessége, hogy Héber naptár, és ott rögtön meg is lesz jelölve, hogy mikorra várható a következő Smita év, illetve a következő jóbél év.
Akkor ez nyilván mondjuk egy adóügyletet, vagy akár egy ilyen adósság kérdést, például egy ilyen jubileumi év előtt 5-6 évvel, hát biztos, hogy mindenki máshogy kalkulált, nem lehetett akkor már 20 évre, nem tudom, adósság részleteket megállapítani.
Így
hát
van.
Ez biztos, hogy figyelembe kellett venni akkor,
hát
hogy
persze.
Hogy akkor úgy adott, vagy úgy nem adott kölcsön, gondolom, nem?
Így van. Tehát, hogy a hátralévő időt azt mindig figyelték. A Smita év esetében proszbúj szerződéssel tudtak úgy kölcsönt adni, hogy az ne vesszen el, de a jóbél esetében nem. Ott minden lenullázódott. Tehát, hogy az volt a forduló pont, amikor egy emberöltő eltelt, egy generációnyi időszak, vagy akár kettő, mert hogyha 25-nek számolok egyet, akkor akár kettő kitelt, akkor utána mindennek vissza kellett, hogy álljon az eredeti állapotába. Tehát egy valakinek a hibáját, vagy az ügyes kereskedelmi tevékenységét sem kaphatta meg egy szinten túl a későbbi leszármazottak, hanem a földek, amiket úgy nevez a zsidó hagyomány, hogy van benne felelősség, azok visszaszálltak mindig az eredeti tulajdonosra.
Jelenlegi élethelyzetben, amikor mondjuk valaki kölcsönre szorul, és mondjuk banktól vesz kölcsön, tehát hogy egyáltalán ennek a jubileumi évnek manapság így egy 21. századi zsidó ember család életében gyakorlatilag akkor van-e valami jelentősége, vagy inkább csak lelkileg?
A jóbél év, mint a földek visszaszállása, az ugye az ókorba volt követhető. Aztán utána, amikor a második szentély elpusztult, és a zsidóság diaszpórába került, utána eltelt ugye 2000 év, és azok a területek, amelyeket konkrétan az ókorban meg voltak jelölve, azok a történelmi emlékek közül, amik alapján meg lehetett volna állapítani, ugye azért 2000 év borzasztó hosszú idő, és a földek kimérése egy részben eltűntek ezek a jelek, a másik rész pedig nagyon komoly, akár katonai konfliktushoz vezetnének, mert hogy a mai Izrael földterülete messze nem a szentírási Izrael földterülete. És a mai zsidó állam szeretne mindenféleképpen a békés együttélés mellett voksolni, és ezt is teszik, és tesszük. Tehát ebből kifolyólag ez megint egy nagyon izgalmas téma, és erről megint hosszan tudnék beszélni, tehát hogyha gondolod, akkor a következő alkalommal kezdhetjük ebben.
Kedves hallgatóink, a műsoridőnk letelt. Köszönjük szépen a figyelmüket, és Róna Tamás főrabbi úrnak is köszönöm szépen a műsorban való közreműködést. Két hét múlva folytatjuk, addig is minden jót kívánunk.
Köszönöm szépen. Minden jót.
Az ígéret földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról. Olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!